Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szombati adásunk tartalmából. Közzétették a pápa belgiumi és luxemburgi útjának hivatalos programját. A jubileumi év mindenekelőtt Krisztus éve, készüljünk rá együtt. Parolin bíboros Ukrajnában a pápa közelségét közvetíti és a békéért imádkozik. Közzétették a pápa belgiumi és luxemburgi útjának hivatalos programját. Ferenc pápa szeptember 26-a és 29-e között utazik a két nyugat-európai országba. Találkozik papokkal, fiatalokkal és a hatóságokkal. Brüsszelben látogatást tesz a belga királynál és a híres Löweni Egyetem közösségénél. Számos találkozó jellemzi majd azt a 4 napos apostoli utat, amelyet Ferenc pápa szeptember 26-a és 29-e között Belgiumba és Luxemburgba tesz. A vatikáni sajtóiroda pénteken bejelentette a pápa nemzetközi útjának hivatalos programját. A látogatás első állomása Luxemburg, ahová a pápa szeptember 26-án csütörtökön reggel érkezik, 2 órás repülő út után. A Róma Fiumicino nemzetközi repülőtérről indul reggel 8 óra 5 perckor, és délelőtt 10 órakor száll le a pápai gép a Luxemburg-Finden repülőtérre, ahol az üdvözlő ceremóniát tartják. 10 óra 45-kor kerül sor a pápa tiszteletbeli látogatására a luxemburgi nagyhercegnél, a nagyhercegi palotában. Ezt követően Ferenc pápa 11:15-kor a miniszterelnökkel, 11 óra 50-kor pedig a hatóságok, a civil társadalom és a diplomáciai testület képviselőivel találkozik a Circle City-ben. A Szent Atya ott tartja meg első beszédét. A pápa a második beszédét délután 16:30-kor mondja a katolikus közösségnek, amellyel a luxemburgi Notre-Dame székesegyházban találkozik. A pápa 17 óra 45-kor búcsúzik el az országtól a búcsúceremónián a Luxemburg-Findel nemzetközi repülőtéren, majd Brüsszelbe indul 18 óra 15-kor. 19 óra 10-kor érkezik a belga fővárosba, és leszáll a Melsbrucki légibázison, ahol az üdvözlő ceremóniát tartják. Az apostoli út második napján, szeptember 27-én, pénteken délelőtt 4:10-kor kezdődik a pápa udvariassági látogatása a belga királynál a Lékeni kastélyban. Ezt követi 9:45-kor a miniszterelnökkel, 10 órakor pedig a hatóságokkal és a civil társadalommal való találkozó. Ebből az alkalomból a pápa beszédet mond. Délután 16:30-kor Ferenc pápa Európa egyik legrégebbi katolikus egyetemére látogat, ahol a promóciezálban találkozik a Löweni Katolikus Egyetem tanáraival, és beszédet intéz hozzájuk. Az intézmény 2025-ben ünnepli alapításának 600. évfordulóját. Szeptember 28-án szombaton délelőtt 10 órakor Ferenc pápa a püspökökkel, a papokkal, a diakónusokkal, a megszentelt életű férfiakkal és nőkkel, a szeminaristákkal és a lelkipásztori munkatársakkal találkozik a Kökelbergi Szent Szív Bazilikában. A pápa beszédet intéz hozzájuk. 16:30-kor pedig a Louvain-la-Neuve-i Löweni Katolikus Egyetem nagytermében találkozik az egyetemi hallgatókkal, és beszéddel fordul hozzájuk. Végül, mint minden apostoli látogatás alkalmával, a pápa zárt körben találkozik a Jézus Társasága tagjaival, a Saint Michel, Szent Mihály kollégiumban. A pápai út szeptember 29-én, vasárnap délelőtt 10 órakor Szent Misével ér véget a King Budoen stadionban. A pápa mondja a szent beszédet, majd elimádkozza az urangyalát a jelenlévő hívekkel. Ezután 12:15-kor a Melsbrooki légibázisra megy, ahol sor kerül a búcsúceremóniára. 3:15-kor indul vissza Rómába, ahová várhatóan 3 óra előtt érkezik a Róma Fiumicino nemzetközi repülőtérre.
A jubileumi év mindenek előtt Krisztus éve. Készüljünk rá együtt! A Szent Évek történetét ismertető sorozatunkban ez alkalommal a 14. és 15. századok jubileumait idézzük fel, amelyek a pápák avignoni fogságával kezdődnek, és elvezetnek a vatikáni Sixtus kápolna megépítéséig. Ehhez az időszakhoz fűződik a Szent Évek jubileum elnevezése, valamint a rendes szent évek közötti időszak 25 évben való meghatározása. Ezekben az években bővült ki azoknak a bazilikáknak a köre, amelyek meglátogatása a szentévi búcsú elnyerésének egyik feltétele volt, így a Szent Péter és Szent Pál bazilikákon kívül a lateráni Szent János, majd a Santa Maria Maggiore bazilika, vagyis Róma 4 nagy patriarchális bazilikájának felkeresése lényeges részévé vált a bűnbocsánat és a bűnökért járó ideig tartó büntetés elengedésének. Az első, 8. Bonifác pápa által meghirdetett és 1300-ban megtartott jubileumi év után 5 évvel később kezdődött a pápák avignoni fogsága, amely 1305-től 1377-ig tartott. A pápai széknek a Franciaország délkeleti részén fekvő Avignonba való áthelyezése után számos kérés érkezett, hogy a következő jubileumot ne 1400-ban, hanem 1350-ben tartsák. A pápák városának is nevezett Avignonból uralkodó 6. Kelemen pápa beleegyezett a kérésbe, és az 1350-es jubileumot a Fekete Halál, az 1347 és 52 között pusztító pestis járvány ellenére Rómában tartották meg, a pápa jelenléte nélkül. 6. Kelemen, aki meghatározta, hogy 50 évenként tartsák meg a jubileumi éveket, azt is elrendelte, hogy a Szent Péter és a falakon kívüli Szent Pál bazilikákon kívül a zarándokok látogassanak el a lateráni keresztelő Szent János főszékes egyházba, a legszentebb üdvözítő bazilikájába, amely a mindenkori pápa székesegyháza. A homlokzatán olvasható felirat hirdeti, hogy a város, azaz Róma, és a földkerekség minden templomának anyja és feje. 11. Gergely volt az avignoni fogság utolsó pápája, aki 1377-ben, egy évvel halála előtt, visszahelyezte a pápaság székhelyét Rómába. A történelmi források szerint döntéséhez jelentősen hozzájárultak Szienai Szent Katalin buzdításai is. Később 6. Orbán, az avignoni fogság utáni első pápa, Salvator Noster Unigenitus kezdetű bullájában meghatározta, hogy 33 évnek kell eltelnie a jubileumi évek között, utalással Jézus földi életének időszakára. A következő szent évet 6. Orbán 1389-ben bekövetkezett halála után az új pápa 9. Bonifác indította el 1390. június 11-én. Elődje elrendelésének megfelelően, szem előtt tartva a rómaiak havasboldogasszony iránti tiszteletét, azt is előírta, hogy a zarándokok keressék fel az 5. században épült legősibb római Mária templomot, a Santa Maria Maggiore bazilikát is. A századvég közelette, valamint a lelki megújulási mozgalmak arra késztették 9. Bonifác pápát, hogy 1400-ban új jubileumot kezdeményezzen a Szent Évet meghirdető bulla kibocsátása nélkül, hivatkozva az első, 8. Bonifác által 100 évvel azelőtt közzétett bullára. Ez a Szent Év zarándokok különösen nagy áradatát vonzotta Rómába, elsősorban Franciaországból. 9. Bonifác Péteri szolgálata során visszaállította Róma felett a pápai fennhatóságot. A nyugati egyházszakadás végét követően 1378 és 1417 között tartott 5. Márton pápa az 1390-es jubileum után 33 évvel 1423-ban szentévet hirdetett meg, és bevezetett két újdonságot. Egy különleges emlékérmet veretett, és megnyitotta a lateráni Szent János Bazilika szent kapuját. 5. Márton uralkodása alatt kezdődtek el az első tárgyalások a katolikus egyház és az ortodox egyház újraegyesítéséről. A pápa számos kezdeményezéssel járult hozzá Róma újjászületéséhez, a város monumentális és művészeti megújulásához. Építkezési területeket nyitott meg a Tiberiszen, a Tevere folyón túli térségben, a Lateránban és a Vatikánban, ahová áthelyezték a pápai rezidenciát. 5. Miklós pápasága alatt 1450-ben tartottak szentévet, majd II. Pál 1470. április 19-én az Ineffabilis Providentias Summi Patris kezdetű bullájában meghatározta, hogy a jövőben az úgynevezett jubileumokat, ebben a bullában olvasható elsőként ez a kifejezés, 25 évenként kell megtartani, mivel a negyed század időszaka közelíti meg a legjobban egy emberi élet időtartamát. Azt is meghatározta, hogy a jubileumi ünnepi évet az előző év karácsonyán kell megnyitni. 4. Sixtus 1475-ös jubileumától kezdve valóban ezzel az időközzel tartották meg a jubileumi éveket, kettő kivételével. 1800-ban a napóleoni megszállás következményeként, 1850-ben pedig azért nem kerülhetett sor szentévre, mert az 1848-49-es népfelkelések a pápai rendszer összeomlása miatt az akkor uralkodó 9. Pius a dél-olaszországi Gaetába menekült, és csak 1850 áprilisában tért vissza Rómába. Az 1475-ös jubileumra 4. Sixtus pápasága idején került sor. 1472. március 26-án közzétett Salvator Noster kezdetű bullájával megerősítette az elődje II. Pál által meghirdetett szentévet. Francesco della Rovere, vagyis 4. Sixtus, a renováció urbis pápája, a Quattrocento művészetének egyik legnagyobb mecénása volt. Rómát nagy reneszánsz várossá alakította át. A jubileumi év alkalmából kezdeményezte a város szerkezet átszervezését, új utakat, templomokat építetett. Nevéhez fűződik többek között a Tevere két partját összekötő Ponte Sisto, az első új kőhíd megvalósítása egy ókori római híd helyén. Nagyszabású építkezéseket indított el a vatikáni pápai palota területén is. Ezekben az években a pápa meghívására a kor legnagyobb művészei dolgoztak Rómában, közöttük Verrocchio, Signorelli, Ghirlandaio, Botticelli, Perugino, Pinturicchio. 4. Sixtus uralkodása sok szempontból meghatározta Róma történelmét. A művészetek terén ránk hagyott gazdag örökségéből kiemelkedik a vatikáni bazilika mellett létrehozott pápai magánkápolna, a világhírű Cappella Sistina, vagyis az olasz reneszánsz legszebb példájaként számon tartott Sixtus kápolna, amelynek építését a pápa az 1475-ös szentév alkalmából rendelte el.
Parolin bíboros Ukrajnában a pápa közelségét közvetíti és a békéért imádkozik. A vatikáni államtitkár július 19-én érkezett a kelet-európai országba, ahol július 21-én a latin szertartású katolikusok zarándoklatának záró szertartását vezeti a Berdi Csivi Mária kegyhelyen. A vatikáni médiának elmondta, hogy az imádság jellemzi az útját, és az a remény, hogy utat lehet találni a konfliktus gyors lezárásához. A bíboros közvetíti a pápa közelségét, aki a kezdetektől fogva próbálta megtalálni a módját a háború befejezésének és az igazságos békének. Megkezdődött Lvivben Pietro Parolin bíboros, a Szentszék államtitkárának ukrajnai látogatása, akit Ferenc pápa nevezett ki küldöttének az ukrajnai latin katolikusok nemzeti zarándoklatának zárószertartására a Berdicsivi Boldogságos Szűz Mária kegytemplomban, amelyet július 21-én vasárnap tartanak. A vatikáni államtitkár első programja az egyházi és polgári hatóságok képviselőivel folytatott találkozó volt. Július 19-én pénteken Parolin bíboros az ukrajnai apostoli nuncius Vizvaldász Kulbokász érsek kíséretében a késő délutáni órákban megérkezett a Lvivi római katolikus érsekség kúriájára, ahol Mieczyszláv Mokrycki metropolita és Edward Kává és Leon Máli segédpüspökök fogadták. A találkozón részt vett Volodymyr Hrucsa, a görög katolikus egyház Lvivi fő eparchiájának segédpüspöke is. Jelen volt Maxim Kozicki, a Lvivi regionális önkormányzat vezetője, és Andriy Sadovi, Lviv polgármestere is. A jelenlévők rövid köszöntése után a pápai legátus nyilatkozott a vatikáni médiának. A látogatás alkalma a Berdicsivi Mária kegyhelyen tartandó szertartáshoz kötődik. Ezért a Szent Atya a latin rítusú püspökök kérésére engem küldött különleges küldötteként a kegyhely Basilica Minor rangra emelésére, hangsúlyozta Parolin bíboros. Tehát az első cél pontosan az lesz, hogy osztozzunk a hívekkel ebben az ünnepben és az imában, ami természetesen mindenekelőtt a békéért szól. Ez egy közös ima, amelyet Isten anyjához intézünk, hogy végre adja meg a békét ennek az országnak, amelyet a Szent Atya mindig meggyötörtnek, a meggyötört Ukrajnának nevez. Természetesen ez az esemény lehetőséget kínál arra is, hogy találkozzam az ország hatóságaival, mert már egy ideje kaptam meghívást, hogy jöjjek el Ukrajnába ebben a különleges háborús helyzetben. Így a vasárnapi Szent Mise után lehetőségem lesz találkozni a hatóságokkal, és úgy gondolom az elnökkel is. A békéről fogunk beszélni, hogy melyek a béke lehetséges kilátásai, nyilatkozta a vatikáni államtitkár. Parolin bíboros ajándéka tehát, amit Ukrajna földjére visz, a Szent Atya közelsége. Ez a látogatás, húzta alá, újabb kifejezése annak a figyelemnek, amelyet a Szent Atya továbbra is Ukrajnának szentel. Továbbá a béke iránti nagy reménye. A pápa kezdettől fogva próbálta megtalálni a módját annak, hogy véget vessenek a háborúnak, amit mostanában igazságos békének neveznek. Beszéltünk róla a svájci Bürgenstockban is, ahol a békekonferenciát tartották. Tehát a vatikáni államtitkár ajándékai a közelség, az ima és a remény, hogy megtalálják a módját ennek a konfliktusnak a lehető leggyorsabb lezárására. Ferenc pápa és a Szentszék nevében Parolin bíboros ismét kifejezte aggodalmát az ukrajnai helyzet miatt, és megismételte elkötelezettségét, hogy békés megoldást találjanak ennek az igazságos békének az eléréséhez, amelyről beszélt. Eddig, folytatta nyilatkozatát a vatikáni médiának, úgy tűnt számunkra, Zuppi bíboros Kijevben, majd Moszkvában tett látogatásától kezdve, hogy a humanitárius elkötelezettség a béke előmozdításának egyik módja. És véleményem szerint, tette hozzá a bíboros, a kijevi hatóságok is így gondolják, mert Svájcban is a három dimenzióról beszéltek. Először az atomenergia kérdéséről, majd az eszkaláció elkerüléséről, valamint az áruk szabad mozgásáról, és végül mindenekelőtt a humanitárius témáról. Tehát a Szentszék erre összpontosított az ukrán kormány kérésére is, de azzal a céllal, hogy olyan lépéseket tegyen, amelyek valóban igazságos békéhez vezethetnek, mutatott rá Pietro Parolin bíboros államtitkár. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Hírpercek.